A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádió Café gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. Borravaló. Ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.
Üdv mindenkinek! Ez a Borravaló gasztrokultúra magazin, én Kántor Endre vagyok. Ebben az adásban Írországgal és a Szent Patrik ünnep kapcsán különböző ír viszkikkel, sörökkel, kultúrával és ír kocsmákkal fogunk foglalkozni. A Szirhán jártam még... Nemrég volt szerencsém egy izgalmas portfóliókostolóhoz, ez a Sleeve League Distilleriesnek a Silky Whisky sora volt. Beszélgettem a kereskedelmi igazgatóval, Bart de Smalennel erről a whisky sorról, és hogy miért különleges. És Fácán Dániellel, a Liquid Gold Kft. Kereskedelmi igazgatójával is beszélgettem arról, hogy a magyar piacon milyen a fogadtatása ezeknek a whiskyknek. Az ír kocsma kultúráról és Szent Patrik ünnepéről azonban Katona Csaba kollégámmal, történész barátommal beszélgettünk. Vele kezdjük ezt az adást. Katona Csabával megpróbáltuk megidézni a legautentikusabban Dublin hangulatát, ezt a Madácstéren sikerült, a Publin nevű helyen, és azért volt erre szükség, mert szerintem egy Pint Guinness nélkül nem igazán lehet Szent Patrik napot ünnepelni, annak ellenére, hogy ez az autentikus ír ital, ez valamikor csak a 18. század második felében köszöntött be Írországba.
Ez valóban így van, de azért lássuk be, hogy Írország történelméhez mérten kevésnek tűnik, hogy valami csak 18. századi, de hát induljunk ki abból, hogy a legrégebbi magyarországi alapítású sörfőzde 1718-tól termel, ez viszont ma már nincs Magyarországon, ez Temesvár. Erre mi büszkék lehetünk, az írek az 1759-ben alapított Guinness-szel azt gondolom, hogy még mindig nem teljesítenek rosszul. És hogy lehet-e nélkül Szent Patrik napot ünnepelni? Hufi Gézát megkérdezték, hogy lehetne Svájcban a szocializmus, azt mondta, hogy lehet, de minek? Ez is így van.
Én azt olvastam, amikor a Guinness-ről olvasgattam, hogy viszonylag hamar, 1759 az alapítás éve, már korábban is megfordult a Guinness fejében, hogy valami sört kéne készíteni, mert csak gint, meg különböző szezes italokat, viszkiket isznak az írek, és hát valami olyan sör kéne, ami karakterében elég erős, de hogy viszonylag hamar már exportálták is, és elkerült a diaszpórába, mint a legújabb ír csoda.
Igen, ez valóban így van, tehát nagyon hamar átütő sikert ért el ez a főzde. De tegyük rögtön hozzá, hogy számomra a legkedvesebb Guinness-es történet az a alapításhoz kötődik. Ugye először Arthur Guinness alapította meg ezt a főzdét, és Dublinban a Liffey folyó partján bérelt ki egy telket, és szerintem az üzleti optimizmus csimboraszója, amit ő elkövetette bérlemény során, ugye 9000 évre bérelte ki a telket, tehát a szerződés azóta is ketyeg, és a dublini városi legendák szerint, mint hogy a sörgyár viszonylag jól kifutotta magát, azt lássuk be így az elmúlt két és fél évszázadban. Időről időre a dublini önkormányzat bekopog a Guinnesshez, hogy nem lehetne megemelni a bérleti díjat, és általában azt a választ adják, hogy dehogy nem, ha lejárt a szerződés. De abból 8000 valahány év még hátra van, tehát egyelőre várunk.
Igen, ez nagyon ír ez a történet, és nagyon vicces. Szerintem ebből hagyományt csinálnak, tehát nem véletlenül kopog be oda az önkormányzat, és azért akkor, ha már ott van, valószínűleg egy pohárral el is fogyaszt ebből. Ami igazából egy stout, ugye az ilyen felső erjesztésű söröknek az egyik jellegzetes itala, de ez a típusú stout azt szerintem korábban nem is nagyon volt, mert hogyha megnézed, hogy milyen stoutok vannak, akkor nem ez a karakteres, pörkölt valami az, ami a stoutot jellemezte.
Igazából nagyon nehéz megmondani, milyenek voltak a korábbi stoutok, de ez egy könnyű ivású sör. Tehát Írországban, hogyha valaki kér egy Guinness-t, az olyan, mintha nálunk valaki kér egy lágert vagy egy pilzenit, tehát ez a könnyű sör. És ugye nem az jut az eszünkbe, ami mondjuk egy stoutról, főleg nem egy imperial stoutról, vagy egy Russian imperial stoutról, aminek mind az alkoholtartalma, mind a szárazanyag tartalma kúszik fölfelé, hanem hogy egy sör, ez ami bemegy a konty alá egy másodperc alatt nyáron. Na most, ami ezt illeti, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogyan lehet leírni ezt a sört. Azt szokták mondani, hogy ez ilyen mércének számít, tehát hogy a Pilsner Urquell a mérce minden pilsnerihez, de a stoutokhoz is képes ma már a Guinness számít alapnak, tehát ez a 100%. Ez egy felsőerjesztésű sör, és a malátássága, meg az élesztők azok ott szépen megjelennek a habjában is. Amatőr fogyasztók szokták mondani, amikor kihozzák a csapolt Guinness, hogy na, de hát ez teljes kávé ránézésre, mert ugye szépen meg kell várni, amíg elválik egymástól a kettő. És még egy dolgot tegyünk rögtön hozzá, bár tényleg nehéz megmondani, megmondani, milyenek voltak a korábbiak, meg régen nem is volt standard, tehát már egy sörfogyasztó elvárja, hogy egy bizonyos ízt kapjon meg minden évben, ez nem bor. A borászoknál megesik, hogy jó évjárat, rossz évjárat, elfogadjuk. Hát ha egy profi sörfőzde azt mondaná, hogy ez a hát mondjuk a 1899-es évjárat nem lett az igazi, de majd az 1900-as, ezt a fogyasztói nagyon verték volna, ha lett volna ilyen, nem volt. De régen minden sör felsőerjesztésű volt, a 19. század előtt nem volt alsóerjesztésű sör, akkor találták föl. Tehát ez mennyire ősi típus és mennyire nem, ezt nagyon nehéz megmondani, de ugye könnyívású sör az biztos, és a népszerűségének ez egy nagyon fontos eleme.
Igen, ez a titkos összetevőkből készítette el. Hát ugye amire én utaltam, hogy valószínűleg tényleg nem voltak olyan standardek, hogyha valaki kért egy oatmeal stoutot, vagy egy milk stoutot, akkor lehet, hogy nem is kért ilyet, később kategorizálták be. De manapság már, hogyha azt halljuk, hogy milk stout, akkor tudjuk, hogy ez egy kicsit édesebb valami, ugye a tejcukor hozzáadásával készül, és akkor lesz egy kicsit krémesebb, édesebb valami. Talán ugye ez a vonal, ez a porterek világát tükrözi, bár azok is ugye azért 4% fölött vannak általában.
Igen, de alapvetően sem a porter, sem a stout, azt ne felejtsük el, bármennyire ilyen töménynek érezzük a sört a nagyon gazdag ízvilága miatt, azok alapesetben, tehát ha nem Double-ről beszélünk, vagy nem Imperiálról, akkor azok nem erős sörök. Tehát ilyen 4-5% körül állnak meg, az viszont abszolút a mi közép-kelet-európai kultúránkban a standard lágerek, maga pilzenieknek az erőssége. Tehát ez egy fontos elem, hogy nem úgy kell erre tekinteni, mint hogy mondjuk egy erősebb, ütősebb, töményebb belga sörre tekintünk, hanem ezek könnyű sörök, és nem véletlen, tehát már szóba jött ugye a stoutoknál az Imperial Stout. Az Imperial Stout az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szárazanyag tartalmát jelentősebben megemelik, mint ahogy az IPA-nál a Double IPA, gyakorlatilag ugyanerre ital, és hát a városi legendák szerint pedig a Russian Imperial Stout az úgy jött létre, hogy a derék orosz testvérek a 18-19. Században még mindig nem érezték elősüdőségűtősnek, és akkor rátettek még egy picit, tehát annak viszont az alkoholtartalma 8-9% körül áll meg, az már a borerőség határa, és hát tekintettel arra, hogy ott született meg erre nézve erős igény, de gondoljunk például a balti porterre is, ami szintén ugye erre a vidékre utal, hát ezért kapta a Russian nevet, és ezzel gyakorlatilag ma már egy típusról beszélünk.
Közben feltekerték lent az írturisták a Wurlitzert, úgyhogy ez hallatszik a háttérben, de azért beszéljünk arról egy picit, ha már Szent Patrik nap, és pont akkor a mázdink van, hogy adásba akkor kerül ez a beszélgetés, amikor tényleg Szent Patrik nap van, úgyhogy fel is lehet rá készülni, hogy valamiféle írfinomsággal tegyük teljessé ezt a napot. Nagyon érdekes, hogy van egy lélek testvériség a magyarok és az írek között. Ezt én úgy vettem észre, hogy ha nemzetközi társasággal voltam bárhol, akkor az utolsók az asztalnál, azok majdnem mindig az írek és a magyarok voltak, akik nagyon sok mindenben megegyeztek. Tehát érdekes, hogy ez a két nép teljesen különböző, de valahogy mégis megtalálta egymást, és lehet, hogy ezért Magyarországon elég jól be is jött ez a Szent Patrik napozás. Annak idején Budapesten a legismertebb írkocsma az Irish Cat a Calvin téren, hát ott mindig kígyózó sorok voltak ilyenkor, és szerintem még jó pár nagyvárosban lévő ír, hát hogy is mondjam, szociális intézményben, mert ugye ez annak számít, ezt elég jól meg tudták ünnepelni Magyarországon is.
Van egy nagyon érdekes meghatározás, ez így hangzott, hogy az írek Nyugat-Európa magyarjai, és pedig több tekintetben használták ezt a fogalmat rájuk, de egy az a történelem felfogás, hogy nincs még egykor a vesztes a történelemben, mi mindig velünk toltak ki, mindig minket szálltak meg a nagyhatalmak, vannak gonosz elnyomóink, nekünk jutott a tatár, a török, a szovjet, a Habsburgok, most fel hosszan lehetne sorolni. Más kérdés, ezek közül ki mennyire volt elnyomó és mennyire nem, hát az íreknek azt tudjuk, hogy ott az angolok azért elég rossz hatást gyakoroltak az ír történelemre, és ennek valóban vannak nagyon mocskos fejezetei, hogy egyszerűen fogalmazzak. De ez a fajta kesergő álláspont, ez nagyon megvan mind a két népnél, tehát ezek a történelmi sérelmek a beágyazottsága. Ezen felül mind a ketten szeretünk inni, tehát ezt lássuk be, hogy nekem egyszer azt mondták, hogy ha van elképzelhetetlen szókapcsolat, ami kizárólag nyelvtanilag létezik, az a írkocsma zárva van. Tehát, hogy ez nincs. Tehát, ha valaki bekopog, akkor bemész. A másik, és szerintem még egy dolgot említenék, itt szól a zene. Tehát nekem a lányom az tavaly előtt eltöltött jó egy hónapot, ez a kettőt is Írországba, és rendszerint jelentkezett, hogy hol mit fogyaszt. Rendkívüli módon így kettem, és erre minden okom megvolt, de a legfőbb tapasztalat az volt, és ezt nem tőle tudtam meg, csak ő is megerősítette, hogy nem lehet úgy bemenni egy rendes írkocsmába, hogy ott ne szólna a zene, és többnyire élő zene. Tehát egész egyszerűen vagy van zenekar, de ha nincsen, akkor néha maguk a vendégek állnak neki zenélni, és azért lássuk, hogy ez a magyar hagyományoktól sem áll távol. Tehát tényleg van egyfajta ilyen közösség, illetve én nagyon szívesen idézném még Fazekas Soba barátomat, a Miskolci Egyetem bölcsészkarának volt dékányát, aki azt mondta, hogy ő mindig három néppel találja meg nagyon a hangot. igazából mindenkivel, mert egy liberális felfogású figura, ezért is szeretem, de azt mondta, hogy a görögök, a csehek, meg az írek, ezekkel valahogy mindig működik, meg kesergünk, jajgatunk, aztán iszunk és mulatunk.
És a zenénkben ez benne is van, ugye kicsit más azért, de az a jó ropogós tánc, a hegedű azért, és nem feltétlenül csak a flatlit kell itt elképzelni, vannak egészen kísértetiesen magyar népzenéhez hasonló taktusok, amikor így elsírja magát az ír hegedű is, és tényleg a sírva mulatás az valahogy megvan a két népben. Katona Csaba történésszel beszélgetünk tehát a március 17-i Szent Patrik napi ünnep alkalmából. Ahogy említettem az elején, találkoztam Bartosz Málennal, aki a Sleeve League Distilleries kereskedelmi igazgatója. Ők készítik a Silky Whisky sorozatot. Ez egy nagyon különleges ír whisky, ahogy hallani fogjuk Barttól.
Silky whisky is from Donegal. It's an Irish whisky, and we're focusing on peated Irish whisky.
A silky whisky Donegalból származik, mi a tőzeges ír whiskykre koncentrálunk. Az ír whiskyk jól ismertek a világban az olyan márkáknak köszönhetően, mint a Jameson, és James Doherty, a Silky lepárló alapítója, 8 évvel ezelőtt kezdte el a projektet, hogy újra visszahozza ezt az örökséget Donegalba. Donegal Írország észak-atlanti partvidékén található, és a tűzeges legelőiről ismert. Azok a whiskyk, amelyeket 150 évvel ezelőtt készítettek itt, mind füstösek, mégpedig azért, mert a tűzeget használták a gabona szárítására. A silkyk, az ír legendák sellői. Ők voltak azok, akik a szárazföldre jöttek, beleszerettek egy férfibe, megházasodtak, de aztán hiányzott nekik a tenger, és visszamentek otthonukba.
The mermaids are called the silkies, and they're well known in Irish mythology. So
a portfólióban három különböző füstösségi szint van. Itt fontos, hogy inkább a füstös jelleget hangsúlyozzuk, mint a tűzegességet. Inkább a dohányos, sőt édes pipadohányos jegyeket szeretnénk előhozni. Háromszor lepárolt whiskykről van szó, szemben a legtöbb skót whiskyvel, ahol általában kétszer desztillálnak. A portfólió sorban első a Legendary Silky. Ez egy blend, ahogy a sorban mindhárom whisky az. Mindegyik 46%-os alkoholtartalmú, de különböző összetevőkkel és különböző tőzegtartalommal rendelkeznek. A sorban a kezdő a Legendary, tehát 4%-os tőzegtartalommal. A Dark Silky 15%-os, a Midnight pedig 35%-os tőzegtartalommal rendelkezik. Ha megkóstolja őket, azt fogja tapasztalni, hogy nem csak a tőzegesség szintje más, valójában nem három testvérre, hanem inkább unokatestvérekre kell itt gondolni, mert három teljesen különböző ízjegyet, ízvilágot kapunk. Színben is láthatóan mások, a hordós érlelés miatt. Aztán itt van a negyedik, a Red Silky, ami egy limitált kiadás. Ez a Legendary maga, amit egyébként 4 hónapig Ribera del Duero és La Rioja boros hordókban érleltünk. Így sokkal gyümölcsösebb jegyeket kapott. Azt látom, hogy mindegyik szűretlen. Gondolom azért, hogy az ízjegyek, a tőzegesség jobban megmarad. Igen. Nem filterezettek és hozzáadott színezék nélkül dolgozunk. Tehát teljesen természetes módon állítjuk elő az italokat. Mit gondol, miért különbözik a Silky a többi ír whisky
markettől?
Először is, mert mi füstös whiskyt készítünk. Fontos, hogy az nem alapszabály, hogy minden ír whisky háromszoros lepárlású, de az ír whiskyk többsége az, ahogy a skót whiskyk többsége pedig kétszeres lepárlású. Nem mind, de általában azok. Az különböztet meg bennünket, hogy a füstös jegyekre összpontosítunk. Nyilván ismerős a Cunemara, aki fantasztikus munkát végzett a füstös whisky készítésében Írországban. Mi azonban úgy szeretnénk magunkat pozícionálni, hogy a mi ízvilágunk ennél íresebb, lágyabb, édesebb, sejmesebb. A három blend összetevői közül vannak ugyan kétszeres párlatok, de alapvetően háromszoros lepárlással dolgozunk.
Some of the elements in the Legendary and Dark are double distilled, but the majority is triple distilled.
Okay, so this one is... Oké, tehát a Legendary a zászlós hajó, a fő termék. Ha a bestsellert nézzük, az valószínűleg a Dark Silky. De a füstös ír whiskykbe való belépő szint, az első lépés ehhez a Legendary, a maga 4%-os tőzegtartalmával. Ebben egy csipetnyi füst van, nem túlzó. A Midnight 5 különböző whisky blendje, ezek mind más hordóban készültek. Imperial Stout, Cabernet Sauvignon, Oloroso Sherry, Bourbon és új töltyfahordóban. Komplexitás szempontjából a Midnight a legösszetettebb. Itt van csokoládé, kávé, gyümölcsösség, vanília és az új tölgyből származó ízek. Ez utóbbiak a Dark Silky-ben is megtalálhatók. A Dark Silky keverékének 70%-a új fahordós, 15% bourbon hordós, tőzeges whisky, és 15% olorózó sherry hordós, ami pedig egyrészt a gyümölcsösséget, de a színét is adja. És mindegyiknek más a karaktere. Amikor kóstolókat tartunk, sokan azt mondják, hogy nem szeretik a füstös whiskyt, mert az emberek a Laphroaigra gondolnak, vagy az Obanra, vagy a Lagavulinra. De esetünkben nem erre kell gondolni. Ezt mutatja, hogy sokan, akik kezdetben ezt mondják, végül a Dark Silky-vel mennek haza, pedig ennél 35%-os a tőzegesség. Közben azonban sejmes és sima, a korty végén édességet érezni, és inkább pipadohányos, mint az említett skót whiskyk esetében ez a szivarfüstös utóíz.
And they say I don't like smoky whiskies, and they go away with the Midnight Silky. They prefer that one which has 35% peatiness, because they're so smooth and soft, and they have a sweetness and more a pipe tobacco finish rather than what we say a cigar smoke finish.
Minden évben egyszer vagy kétszer készítünk limitált kiadást is. Az első ilyen a Red Silky Rioja Ribeiro del Duero volt. 1000 palackkal készült. Ez egy óra alatt elfogyott. Így aztán más limitált kiadásokat is piacra dobtunk. Készítettünk egy Pomerol hordóst, egy Muscadel hordóst, és jelenleg is kísérletezünk néhány hordóval. Elég nagy az érdeklődés a limitált kiadások iránt, és a hordós játék sokféle lehetőséget kínál, íz jegyek és illat tekintetében. Nagyon jó dolog ezzel játszani és megosztani ezt a fogyasztókkal.
Later in the year, some interesting casks. But there's a lot of interest in the limited editions, and it's playing around with the casks gives you so many different options in terms of flavor notes and smell. And it's really, really nice to play around it, to share that with the consumers who love the silkies.
Some people don't like red wine.
Igen, de vannak, akik nem szeretik a vörösboros hordóban érlelt viszkiket. Úgy gondolják, hogy a karakterek nem illenek össze. Én próbáltam már néhányat, és szerintem nagyon érdekes ízvilág ez. Más, mint amit alapból kap az ember a viszkiben. A megszokottabb diós, mézes ízek helyett előtérbe kerülnek a gyümölcsök. Minden a személyes ízléstől, preferenciától függ. Mi különböző hordókkal kísérletezünk, és szerintünk a gyümölcsösség a Red Silky-ben nagyon szépen kijön. Sokan szeretik is. Azoknak meg, akiknek ez a világ nem jön be, más viszkit készítünk. Szóval mindenkinek próbálunk a kedvére járni, mindenkinek készítünk valamit.
We produce something for everybody.
A Slave League Distilleries kereskedelmi igazgatójával, Bartes Malennal beszélgettem a Silky Whiskykről. Fácán Dániellel, a Liquid Gold Kft. Kereskedelmi igazgatójával beszélgettem arról, hogy hogyan fogadja a magyar piac a Silky Whisky sort, és hogy miben különlegesek ezek a whiskyk, miben mások, mint a megszokott tírwhisky.
Beszéljünk erről a sorozatról. Mi az, ami szerinted fontos és kiemelendő?
Elsősorban az, hogy tulajdonképpen az ír whiskyt szerintem is mindenki úgy ismeri, hogy egy könnyebben iható, mondjuk az egy kicsit mézesebb, lágyabb terméskála. Ehhez képest ők igyekeztek visszahozni az eredeti receptúrákat és egy füstös whiskyt készíteni. És nagyon jónak találom azt, hogy egy sorozatot készítettek azzal, hogy, mint ahogy említette is, hogy különböző füstösségű blendeket találunk a portfólióban, kezdve egy egészen belépő szintű termékkel. Személyes véleményt tudok mondani, én kevésbé kedvelem a nagyon füstös terméket, de ez nekem pont az az ital, az a csipetnyi füstösség jellemez, amivel még nagyon jól érzem magam.
Az volt nekem az elképzelésem, hogy az ír whiskyk, ami kaphatók általában a kereskedelemben, kicsit le vannak így konformizálva. Tehát, hogy így, mint hogyha, tudod, olyan, mint az MP3, hogy ahhoz képest, hogyha a Bakelitet hallgatnál, hogy így le van vágva a teteje meg az alja, és akkor így ilyen, egy ilyen tömegtermék. Most nem akarok ezzel senkit megsérteni, a nagy tömegtermelőknek is vannak kimondottan jó különkiadásai, meg extra verziói, de alapvetően, amit lehet kapni, nyilván a skót whiskykre is el lehet ezt mondani, de hogy az ír whisky az nekem egy olyan volt, hogy oké, lehet tovább menni, lapozzunk. És hogy minél jobban belenéz az ember, vagy bele kóstol ezekbe az italokba, akkor látja, hogy azért itt is megvannak azok a nagyon érdekességek, ilyen különlegességek, tájjellegű ízek, illatok, úgyhogy ez a különleges szerintem az írviszkikben.
Hasonló ízvilágú termékeket ismert meg akár a magyar fogyasztó is az elmúlt évtizedekben, de most már egyre több egyrészt lepálló is készül Írországban, illetve egyre több cég foglalkozik valóban egyedi vagy a területre jellemző, mint ők is említették, ugye, hogy Donegalból származik, és azt az ízvilágot próbálják visszaadni, és nagyon jó érzés az, hogy nem állnak be úgymond a sorba. És nekünk az egész portfóliunk úgy áll össze most a whiskytől egy kicsit eltekintve, hogy különlegesebb termékeket használunk, akár sörben, akár rövid italokban, és jó meg ezeket a termékeket megmutatni a magyar fogyasztóknak.
Hogyha azt mondod a fogyasztónak, hogy ír whisky, akkor ő mire gondol, mit keres? Tehát, hogy így eszébe jut esetleg az, hogy valami különlegesség, vagy teljesen tabula ráza, és meg kell mutatni?
Ezt a terméket meg kell mutatni mindenképpen, főleg azért, mert valóban mondhatunk márka nevet, egy Jameson, egy tolomorgyú annyira elterjedt az elmúlt időszakban, hogy azt az ízvilágot ismeri el mindenki az ír whisky ízvilágának, miközben valóban azért ennél szélesebb a skála, és érdemes megkóstolni ezeket a termékeket, akármelyik partnerre vagy leendő partnerrel leülünk, kóstoltatni kell mindenképpen. Tehát anélkül, hogy elmagyarázzuk, hogy ez egy picit füstös, vagy mint ahogy te is most így végig nézted a termékeket, muszáj megismertetni az emberekkel, és akkor még mindig csak a viszont eladónál járunk, ezt meg kell ismertetni a fogyasztóval is, hogy van más út is az ír whisky felé.
És milyen visszajelzések vannak, hogy mivel jönnek vissza, hogyha ezt mondjuk kóstolták ezeket a whiskyket?
Ez jelenne nagyon fontos, hogy minden fogyasztó mellett ott álljunk, és el tudjuk magyarázni neki tulajdonképpen. Midnight volt nekünk, ugye, ami a visszajelzés a legtöbb jött. Annak ellenére, hogy mindenki úgy áll hozzá, hogy egy ír whiskyt iszik, aminek sejmesnek kéne lennie teljesen. Sejmes a maga nemében, csak tényleg kiegészül egy olyan füstösséggel, amire az ember elsőre nem számít. Tehát azért én amikor beszélek róla, vagy próbálom kóstoltatni, akkor elmondom, hogy ne lepődjenek meg, hogy van egy füstössége, vagy egy akár egy keményebb füstössége, mert az, aki a füstös whiskyt nem szereti, azért ritkábban nyúl bele.
A visszajelzések alapján ugye mégiscsak meg szoktuk különböztetni a női férfi ízléseket, és ami rendkívül meglepő volt minden egyes kóstoltatás során, hogy nőknél abszolút a Midnight a legfüstösebb volt a legnyerőbb és a legérdekesebb. Tehát nem egyszer kóstolták meg, hanem visszajöttek. Valószínűleg ennek a sejmességének is köszönhető egyébként.
Hogyha a mostani ital referenciákat nézzük, akkor nagyon-nagyon nagy a verseny. A whisky az régebb óta jelen van. Kopogtatnak az ajtón különböző rumok, ginek, egyre inkább terjednek ezek az italok el. Most nem mondom azokat a rövid italokat, amik így hirtelen hype-olva vannak az éjszakai életben, mert ebből mindig van egy ilyen hullám. Ezek az italok közül azért sok most már Magyarországon is van. Tehát, hogyha megnézi az ember, hogy mondjuk ginből hány magyar gin készül, most már azért készülnek mindenféle extra italok itthon is. A whisky az lehet, hogy egy kicsit háttérből szorult ezáltal, de én úgy látom közben, hogy a kínálat az bővül, és hogyha nemzetközi szinten nézed, akkor mindig vannak olyan külön kiadások, mint a Red, ami egy különlegesség, és ahogy mondta Bárt is, hogy gyakorlatilag az első adag az egy óra alatt elment. Ezt hogy látjátok ti? Vannak megkülönböztethető a fogyasztói réteg, aki még mindig a whiskyt veszi?
Igen, ezt jól látod, egy kicsit hátrébb szorult a whisky fogyasztás. Vannak olyan visszajelzések is egyébként, hogy sok whisky fogyasztó lépett át rom irányába. Ugyanakkor valóban megmaradtak azok, akik továbbra is ezt fogyasztják, és ők azért a különlegességre vagy az újdonságra abszolút nyitottak, de valóban szerintem sem a whisky napjait éljük mostanában. Ugye Magyarországon a nyugati trendek alapján azt halljuk, hogy a tequila már itt kellene, hogy kopogtasson az ajtóban, de egyszerűen valahogy ez nem történik meg, és nálunk még mindig a gin az, ami nem véletlen, amit említettél, hogy sok magyar gin is készül, illetve számos új lépben importként is a magyar piacra. Tehát én azt mondom, hogy most whiskynek voltak szebb napjai, de bízunk benne, hogy lesz majd még felfutása a következő időszakban.
A beszélgetés egy pontján Tollas Csilla is megszólalt a Liquid Gold Kft-től, de egyébként Szán Dániel kereskedelmi igazgatóval beszélgettem, alapvetően a silky whiskykről és hogy a magyar piac hogy fogadja ezeket az ír whiskyket. Egy keretet adunk a történetnek vissza az Irish Pubhoz és vissza Katona Csaba történészhez, akivel folytatjuk azt a beszélgetést, amit az adás elején elkezdtünk.
Beszéljünk akkor egy kicsit Szent Patrickről, hogy ki volt ez a figura, és miért ilyen fontos ez az ünnep?
Na hát róla azért fogunk kicsit beszélni, mert csak nagyon kicsit tudunk róla. Tehát ő tipikusan az a legendás figura, akiről a valós tudásunk a majdnem a minimummal egyenlő. Hát ő arról nevezetes, hogy a 4. században nekiállt az íreket megtéríteni kereszténynek. Nagyjából ennyit tudunk róla. Körülbelül annyit tapintható ki az életéből, hogy Britannia tartomány területén született, tehát nem írországi születésű volt. Gyermekkorában elrabolták, később kiszabadult, és aztán Írországban már püspökként érkezett, de még a születéseibe is bizonytalan, a halálzásaiba az végképp bizonytalannak mondható. Tehát miközben a valós történeti tudásunk az alig-alig épülhet föl valami tény adatra, a róla szóló legenda viszont óriásán növekedett. Ugye van a 19. századi német irodalomnak egy nagyon érdekes fogalma, ez a doppelganger, a megkettőzött én, aminek a lényege, hogy valakinek az árnyéka, vagy a tükörképe, vagy az ikre leválik róla, és háttérbe szorítja a valódi illetőt. Hát itt is ez a helyzet, hogy igazából Szent Patrik legendájáról többet tudunk. Mondok egy nagyon fontos elemet ezzel kapcsolatban. Például azt tartják róla, hogy ő találta föl az ír viszkit. Na most semmi történeti forrás ezt alá nem támasztja, lövésünk nincs róla. 1405-ből származik az első fennmaradt irat, ami arról szól, hogy az írek viszkit fogyasztanak. Na de hát lássuk be, itt egy évezred feszül Szent Patrik kora meg a között. Úgyhogy maradjunk annyiban, hogy egyáltalán nem biztos, hogy abban a formában létezett, ahogy ábrázolják. Valami nyilván történelmi személyiségről beszélünk, de minimálisan tudunk róla. Viszont, hogy mennyire becsülik az írek, hát ennél jobban semmi nem mutatja meg az ő megbecsültségét, mint hogy még a viszki feltalálást is az ő növéhez kötik.
Aminek ugye a kelta neve a uskebáha, ami a lényegében a vodocska, hogyha közös nagy őst akarunk keresni, tehát az életvize, vagy az eau de vie, tehát minden egyes népnél megvan az életvize, és megvan az a dolog, amit csak a whisky szó ebből származik. De honnan jött ez a zöld? Ez az írországi zöld szín, ez valamiféle katolikus liturgiai színnel kereszteződve lett hogy lett ez az egész?
Én azt hiszem, hogy ez onnan van, hogy azok a híres ír zöldmezők, ez jön le. Tehát ugye a zöld sziget, így hívják Írországot, és innen származhat ez. De rögtön hozzáteszem, hogy ezek a színek, ezek mindig kérdésesek. Most mondok egy másik példát, hogy lássuk, mennyire bizonytalanok ezek a dolgok. Mondjuk az Itália zászlajáról, a zászlóról a piros-fehér-zöld, mint a magyar, akkor miért kékbe játszik konkrétan a olasz válogatott? Válasz egyszerű, a savoyai uralkodóháznak volt a színe, ez a kék, ez az égszínkék, tehát innen van. Hát Írországnál ilyet nem tudunk mondani, úgyhogy én azt gondolom, hogy a természeti adottságaiból fakad, de hogyha nagyon cinikusan közelítek a dologhoz, akkor a red coats, a vörös kabátos katonákkal szembeni ellenállásnak is egyik szimbólum volt, hogy a vörösnek a kontraszt színét keresték, és a vörös meg a zöld az nagyon-nagyon szépen üti egymást minden tekintetben.
Azért is érdekes még a szerintem, és nem akarok ezen nagyon lovagolni, és olyasmit keresni, ami nincs a valóságban, de nagyon érdekes még az ír lélekhez a katolikus protestáns kettősség. És ugye ez létezik Magyarországon is, a Debrecen, ilyen Kelet-Magyarországról irányuló nem katolikus kereszténység egy kicsit más felfogást képviselt.
Ugye azt, hogy a koraújkor évszázadaiban, tehát onnantól kezdve, hogy a reformáció létrejött, illetve kanonizálódott önálló egyházként a református, illetve az evangélikus egyház, az, hogy a koraújkor évszázadaiban 1500-as, 1600-as, 1700-as években milyen szakadék feszült mondjuk a katolikusok, a protestánsok között, azt már nem tudjuk elképzelni. Tehát az nem szakadék, hanem mariánárok volt köztük, gyakorlatilag átjárhatatlan. Ez segítette a 19. század elején, 18. század végén kialakuló modern nemzetfogalom, ahol a közös nyelv és a közös kultúra képes volt áthidalni, csak úgy, mint a rendi szakadékokat, ezeket a felekezeti szakadékokat is. Na most Írországban viszont, nyilván ennek megvan a történeti hagyománya, ez a szembenállás sokkal élesebb, mint amit ma Magyarországon el tudunk képzelni. Tehát egyszer valakitől olvastam azt a szöveget, hogy például, ha valakinek egy külföldinek fölteszik azt a kérdést, és akkor most észak felé megyünk Írországba, és fogalmazunk, hogy magyarul Észak-Írországban vagyunk, és az is nézőpont kérdés, hogy kitekinti ezt önálló államnak, és kimondja azt, hogy egységes Írországban, és hogy ez igazából nem is oda tartozik, most nem menjünk bele a politikába, de hogy például, ha valakitől megkérdezik, hogy szerinted mi a város neve, Londonderry vagy Derry, nehogy válaszolj rá, mert ha nagy Isten rossz választ adsz, akkor nagyon nagy bajba kerülsz. Mert hogy Londonderrynek kik hívják? A koronához húzó protestánsok értelemszerűen, míg az ír katolikusok, a függetlenségpártiak, ők meg csak Derryként hajlandók megnevezni. Ugye nyilván már a Londonderry elnevezés is arra utal, hogy dominálunk fölöttetek. Tehát ez a fajta szembenállás, ez számunkra ma elképzelhetetlen, és képes olyan szinten meg megosztani a ír nemzetet, amit mi itt Magyarországon el sem tudunk képzelni, Debrecenből Sopronba tekintve, vagy Esztergomból Debrecenbe tekintve.
Kanyarodjunk vissza magához, az ír kosmához, az Irish Pubhoz, mint intézményhez. Van egy ilyen szűnni nem akaró kényszer képzetem. Én akárhol jártam a világban, akármilyen nagyobbacska városban, mindig volt egy Irish Pub, ahol végül is, ahogy te mondtad, ami soha nem volt zárva, és ott gyűltek össze végül az emberek, teljesen mindegy, hogy hol indították el az estét, és olyan érzésem van, mintha ez egy ilyen óriási kulturális kultúrmisszió lenne, tehát mint egy ilyen előre tolt, ilyen kihelyezett kultúrközpontok lennének ezek különböző városokban. Nyilván nagy az ír diaszpóra, és az erősebb mondjuk az Egyesült Államokban, olyan városokban, mint Boston, de akár Magyarország, Pozsony, itt a környékbeli nagyvárosok, írkocsma mindig van.
Valóban így van. Ugye az írkocsma, az mint nagyon sok más kocsmához hasonlóan, az társadalmi tér. Tehát az a közösség tere, az a nyilvánosság tere. Ugye a pápszó az a publikusból van, tehát a latin nyilvánosból. Ugye a 19. századdal első felével bezárólag egyébek mellett azért is jártak ilyen intézményekbe az emberek, mert otthon a kislakásukban neki kellett fűteni, neki kellett világítani. Hát most képzeljük el, hogy mondjuk januárban fél ötkor már sötét van, ülök otthon, nem esik jól. Ellenben, hogyha lemegyek ide, itt van fűtés, világítás, vannak emberek, nem vagyok egyedül, tudok fogyasztani, van biliárd, vannak újságok, a legfrissebb újságok néha már egyhetesek is voltak, tehát a külföldről érkeztek, tehát lássuk be, hogy ennek meg volt az oka. És hát úgy fest, hogy az emberek már akkor, amikor a modern világ minden kényelme megvan otthon, és mégiscsak beleszerettek ezekbe a közösségi terekbe. És az írpáb azt szerintem nagyon karakteres. Az 600 kilométerről fel lehet ismerni, hogy ez egy írpáb, akkor is, ha nincs kint a lóhere, vagy nem zöldbe borul. Mert egész egyszerűen, ha mindent összerakunk, akkor tényleg van egy ilyen nagyon sajátos arculata ennek, illetve van egy nagyon sajátos laza és vidám ismerkedős feelingje az egésznek. És ezt szerintem Írországban már meg is játsza, hogy ha belemegyünk egy ilyen pirpába, ahogy te is mondtad, ír diaszpora mindenhol van, de azért a törzs közönség mondjuk Franciaországban vagy Németországban nem az írekből fog kikerülni, hanem a helyi erőkből. Én legutóbb ilyen helyen, ami nagyon karakteresen más városban, de nagyon népszerű írkos volt, az Nürnberg. Hát Nürnbergből nem biztos az itt eszembe, hogy menjünk el egy jó írpába. De ha már elmentünk, előtte véletlenül betértünk, és akkor abból egy sörből lett négy. Egyszerűen azért, mert a helyi erőkkel beszélgetésben elegyetjük, ők se írek voltak. Magyarok, lehet a magyarok, németek, de ettől még tök jól dumáltunk, tehát valóban ennek van egy ilyen üzenetem, és azt gondolom egyébként, hogy ez természetes bizonyos értelemben, tehát nem kellett erőltetni, hogy ez a hangulat népszerű legyen, ez van, tehát csak egy létező jelenséget sikerült meglovagolni. Ilyen értelemben nekem egyébként a legnagyobb élmény az évek mellett Boston volt.
Ezt azért mondtam direkt, hogy magas labdát dobtam fel, és pont akartam is kérdezni, tehát az amerikai ír diaszpora nagyon fontos. Ugye a nagy krumpli éhínség, a potato famine volt az, ami elindította ezt, de természetesen a különböző polgárháborúk és a többi csak erősítették ezt a kivándorlást, és hát azért egy nagyon erős ír külképviselet jelent meg az Egyesült Államokban.
Hát konkrétan is ugye a keleti parton ennek Boston egy kiemelkedő helye, tehát ugye Boston Celtics, gondoljunk a kosárlabda csapatra, mi a színe, hát mit tesz Isten, pont zöld. Tehát ekkora véletlent. És hát, hogyha az ember elmegy Boston kellős belvárosának a közepére, akkor ott van pár olyan dolog, amit mindenképp érdemes megnézni. Minden szerintem maga felé hajlik a keze, a bostoni Liberty Square-en az 1986-ban felállított 56-os magyar emlékművet minden honfitársamnak ajánlom. És emléképp se kötelező körnek, de magyarként ott az embernek nagyon dobban a szíve, hogy a Liberty Square-en egy ilyen szobor áll. Egyébként az élet Liberty Square, mert a függetlenségi háború idején a derék bostoni polgárok azzal fejezték ki a brit korona elleni elégedetlenségüket, hogy lerombolták az adóhivatalt. Tehát lássuk, ez ma is hívó szó lehetne, akkor is működött, de már a nevet a francia forradalom hatására kapta. Na most, ettől nem messze van a Quincy Market. A Quincy Market az egy 19. század első felében épült emeletes piaszcsarnok. Quincy Boston külvárosa, önálló település, de körülbelül úgy viszonyul Bostonhoz, mint Szentendre, és ki lehet vele menni a Red Line-nal, tehát ki lehet szépen úgymond hévezni. És onnan hozták be a termékeket, innen van a neve. Hát ma már ez úgy működik, mint a Hold utcai piac, minden létező étellel, italral találkozni lehet. Na és ha az ember kilép a Quincy Marketből és elindul a Fenőhol hol felé, hol meg Kossuth Lajos mondott beszédet annó Domini, ott sorakoznak a legrégebbi írkocsmák. Egymás helyén hátán 8-10 Irish Pub, mindegyik full house-szal megy. Gondoljunk bele, piaci vetélytársai egymásnak, egy utcában vannak egymás mellett. Nincs ebből semmi probléma, onnan lehet tudni, hogy Bostonban vagyunk, az ember kikér egy rendes ír sört, meg egy rendes ír viszkit, azt megkapja, és akkor rögtön kap mellé egy bostoni homár, hideg homár hússal készült kis szendvicskét, vagy a Boston Clam Bakes-et, ami pedig abból áll, hogy sült krumpli, sült kukorica, és mellé homár és kagyló. Tehát egy nagyon-nagyon sajátos elegye az ír kultúrának Boston, mindenkinek jó szívvel javaslom, hogy menjen oda, ha tud.
Ha pedig nem tud, akkor is egy Szent Patrik kacintást nyugodtan megejthet, akár egy korsó, vagy egy pint Guinness-szel, vagy egy ír viszkivel, és akkor azt kell mondani, hogy Schlein-té.
Esetleg mindkettővel. Egészség.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk tehát Szent Patrik nap alkalmából. Ha meg szeretnétek hallgatni korábbi adásainkat is, megtehetitek, az összes nagy podcast megosztón rajta vagyunk, keressetek minket a Facebook oldalunkon, Borravaló Gasztrokultúra magazin, vagy pedig látogassatok el a borravaló.hu oldalra, vagy az Instagramra, és megtaláljátok legfrissebb tartalmainkat. Köszönöm szépen a figyelmet, Kántor Endre vagyok.
Borravaló. A Rádió Café gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van.